Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, az Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük a mi Úrunkat, Istenünket az 50. Zsoltár első versének éneklésével. Az 50. Zsoltár első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk az Isten tiszteletet, a 430. dicséretünket énekeljük. A 430. dicséretnek az első három versét, a 430. dicséretnek az első verse, az így kezdődik: Úr Jézus üdvesség fejedelme. A dallama az az 50. Zsoltár dallama, amit az előbb énekeltünk, erre a dallamra énekeljük ezt most. Úr Jézus üdvesség fejedelme. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai harmadik úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Hatodik kérdés. Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonosszá és romlottá? Nem. Isten az embert jónak teremtette saját képére, azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja. Akkor hogyan fajult az ember ilyen gonosszá? Első szüleink, Ádám és Éva az Édenkertben bűnbe estek, és engedetlenné váltak. Emiatt a mi természetünk úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik. Annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatóak vagyunk? Igen, ha csak Isten lelke újjá nem szül minket.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács szerinti evangéliumból, az evangéliumnak a 11. részéből, a 37. verssel kezdődően, a rész végéig, az 54. versig. A gyülekezet a felolvasott igét helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül tele vagytok rablásvágyjal és gonoszsággal. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki: Mester, mikor ezt mondod, minket is megbántasz. De ő így válaszolt: jaj nektek is, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj nektek, mert síremlékeket építettek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek. Ezért mondta az Isten bölcsessége is: küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden proféta véréért, amelyet kiontottak a világ kezdetétől fogva. Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Jaj nektek, törvénytudók, mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát. Ti nem mentek be, és azokat is megakadályozzátok, akik be akarnak menni. Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok hevesen támadni és mindenféléről faggatni kezdték őt. És most csak azt lesték, hogy beszédében valamin rajta kaphassák. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Csodálatos előttünk, hogy te hozzád mindig lehet jönni. Hogy te vagy az a kőszikla, aki mindig megállsz, és amikor a mi életünket megfújja a nehézségeknek, a próbáknak a szele, te akkor is ott vagy, akkor is meg tudunk állni ezen, akkor is tudunk hozzád jönni és megkapaszkodni. Urunk, te örökké való Isten vagy, mi pedig ideig való emberek vagyunk, akik szeretnénk hozzád közelebb kerülni, szeretnénk jobban érteni a te akaratodat, szeretnénk követni téged, és hozzuk eléd mindazt, ami a szívünkben levő kérés. Köszönjük, hogy mindig jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Olyan csodálatos, hogy úgy élünk napról napra, hogy nem nélküled kell gondolkodnunk, átélni az örömöket, átélni a bánatot, a szomorúságot is, hanem veled tehetjük ezt. Köszönjük, hogy erre bennünket kiválasztottál, Urunk. Köszönjük, hogy ez a kegy a miénk, hogy hozzád tartozhatunk. És hiszük, hogy nem feledkezel meg rólunk, hanem a te kegyelmedből élhetünk napról napra. Te látod, hogy milyen szükségünk van erre a kegyelemre. Milyen szükségünk van erre az irgalomra. Hogy mellettünk állj, ne hagyj magunkra, erősíts, bátoríts, vigasztalj bennünket. Urunk, köszönjük, hogy ezt a lehetőséget nem veszed el tőlünk, sőt, inkább biztatsz bennünket az Úr Jézus Krisztusban, hogy melletted maradjunk, hiszen te is mellettünk vagy. Köszönjük, hogy a választottakhoz tartozhatunk, akik értjük ezt, ismerjük ezt. Köszönjük, hogy te és velünk akarsz lenni, így hívunk most, hogy Jézus Krisztusért, szent lelked által áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, folytassuk az Isten tiszteletet az igére készülve énekléssel, és közben a gyermekek a gyermekisten tiszteletre mennek majd, azon a ajtón a gyülekezeti terembe. A 155. dicséretet énekeljük az igére és az igehirdetésre készülve. A 155. dicséret így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek az a szent igéje, amelyek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Lukács 11. részének 51. verséből a második részt. Bizony mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a napi igét végigolvasom, és próbálok igazodni ahhoz, hogy mindig a vasárnapra eső ige legyen az, amely az ige hirdetésnek az alapigéje, mert hogy tudom, hogy sokan olvassuk együtt a Szentírást, hogy ehhez is igazodjon, akkor egy kicsit megijedtem, amikor ezt elolvastam. Kiemelek belőle egy részt, de hát mit emelhetnék ki? Hogy nézne ki az, ha úgy lenne ez a kiemelt rész, hogy jaj nektek. Hiszen hát ez a jaj nektek, ez nagyon keményen hangzik, és igazából azt az üzenetet, ami úgy nem csak ebben a szakaszban, hanem az egész evangéliumban van benne, vagyis az, hogy Isten szeretetével, bűnbocsánatával jön hozzánk, azt valahogy ez a jaj nektek nem annyira fejezi ki elsőre. És ezért választottam azt, ami szintén nem egy egyszerű üzenet, illetve nem egy egyszerű gondolat, ígéret. Bizony mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Itt természetesen az egész ígére figyelünk, nem csak a jaj nektek részre, és nem csak erre a számot kell adni részre, de a számadás azért benne van. Számadás nélkül nincs olyan helyzet, amivel értelmezhető lenne a Biblia, annak az üzenete, a kereszténységnek az üzenete. A számadás benne van, mindannyiunknak számot kell adni, minden nemzedéknek számot kell adni arról, hogy hogyan élt, hogy mit csinált, mennyire vette komolyan Istennek az igéjét, sőt én hiszem, hogy minden nemzedéknek sajátos feladata van ebben. És a mi nemzedékünknek pedig az a dolga, hogy mi ezt végezzük el, ami a saját feladatunk. A számadás egy fontos része annak, ami a Bibliában van. Miért fontos ez a számadás? Azért, mert Istennek a akarata szerint, aki megteremtette ezt a világot, úgy alkotta meg, hogy nekünk lehetőséget adott arra, hogy önként kövessük őt. Ugye itt is látjuk, hogy megjelenik Ábel, aki az első ember, akit megöltek, illetve megjelenik Zakariás, hát ez egy Jézus korabeli történet lehet, ahol valaki ott meghalt egy ilyen támadásban, gyilkosságban, ezt az ívet húzza végig, és ugye az Ábelnek a halála az a bűnesethez kapcsolódik, nyilván minden gyilkosság bűneset, ezt tudjuk, ez nem kérdés ebből a szempontból, de az első bűnesethez kapcsolódik, amikor az embernek az Istennel romlik meg a viszonya. Ugye ismerős ez a történet, ott az Édenkertben, amikor Isten azt mondja, hogy minden a tiétek, de arról a fáról ne egyetek. És ezt sikerül megszegni. Tehát nem azt mondja Isten, hogy ha nem akartok rosszat, ne egyetek, de döntsétek el, azt mondja, ne egyetek. És annak a szemléltetése, hogy megromlott ez a viszony, ugye azt olvassuk az édenkerti történetben, hogy az Úristen szokása szerint árnyas alkonyatkor sétált a kertben, és találkozni akart az emberrel, hogy ez nem valósul meg, hogy ez a közeli viszony, Istennel ez a közösség felborul, azt jelzi, hogy el kell hagyniuk az édenkertet, és onnantól kezdve, bár van isteni gondviselés, mert nem halnak meg azonnal, mert bőrruhát kapnak, és megkapják az ígéretet arra, hogy Isten ezen változtatni fog, de mégiscsak egy új helyzet áll elő, Isten és ember között az a viszony megromlik. Innentől kezdve az engedetlenségnek az állapotába vagyunk, a bűnnek az állapotába vagyunk. És a folytatása pedig a következő, amikor az ember és ember közötti viszony megromlását egy testvérgyilkossággal ábrázolja a Szentírás. Tehát minden gyilkosság szörnyű, rettenetes, de egy testvérgyilkosság, hogyha lehet, még szörnyűbb és még rettenetesebb. És ez az, amely elmondja, hogy a bűn, ami az Istennel kapcsolatban megjelent, az nem csak az Istennel való viszonyunkat rombolta le, hanem az embertárssal való viszonyunkat is lerombolta. És ez azóta is tart. Itt hallottuk a Heidelbergi KT-ban, hogy mennyi gonoszság van az emberben. Hogy mennyi gonoszság van, és ez a bűnesetnek a következménye, hogy nem akarunk Istennek engedelmeskedni, hanem a vágyainkat követjük, az elképzeléseinket, azt, amit mi úgy gondoljuk, hogy nekünk jó, vagy most éppen ez válik hasznunkra, és nem vagyunk tekintettel másokra, de főképp nem vagyunk tekintettel Istennek a tervére és az akaratára. És ez az az állapot, amibe kerül az ember. Ez az, amiben van. És ezért, mivel ilyen az ember, elkerülhetetlen, hogy az igazságos és mindenható Isten számon ne kérje. És nem mondja azt, hogy vannak az én szabályaim, vannak az én törvényeim, te vagy az én teremtményem, ez szerint éltél-e? Így cselekedtél-e? Így szerettél-e engem? Így szeretted-e azokat, akiket neked adtam? Így tudtál-e nekik megbocsátani? Így segítetted-e őket abban, hogy a hitben előre jussanak? Megkérdezi. És bizony, ebben a helyzetben orcánk pirulásával kell megállni előtte, mert olyan az életünk, amelyben, hogyha Isten előtt vizsgáljuk meg, akkor látjuk, hogy ez nem fog menni. Hogy ez az ítélet, ami elkövetkezik, amikor Isten megítél bennünket, mi a magunk erejéből nem tudunk megállni. Persze, ez nagyon keményen hangzik, és a mai pont a mi nemzedékünk nem szívesen hall ilyeneket, de nem az a kérdés, hogy szívesen hall-e, a kérdés az, hogy mi a valóság. Ezek a tények, más nem mondhatunk. Persze, ha csak idáig jutnánk, akkor nagyon nagy bajban lennénk, hála Istennek, mi tovább is jutunk ebben a gondolatban, és mi tudjuk, és rögtön itt elmondom, mielőtt valaki elfelejtené, vagy én nem mondanám el ide, hogy bizony azért jött el az Úr Jézus, hogy ezen a helyzeten változtasson. Hogy mi, akik érdemtelenek vagyunk, mi, akik megérdemelnénk a kárhozatot, az elvettetést, mi mégis megmeneküljünk, mégpedig azért, mert a mi bűneink helyett Jézus veszi magára a büntetést. Mert azt a büntetést, amit Jézus kapott, azt nem azért kapta, mert ő megérdemelte, vagy nem azért történt, mert az emberek, akik ott voltak, gonoszak voltak, és valami módon elveszejtették őt, hanem azért történt, hogy a mi bűneinket Isten rajta, hogy ő hordozza el Isten akarata szerint a mi büntetésünket. Ártatlanul hordozta a mi büntetéseinket, és hogyha mi ebben hiszünk, hogyha ezt hisszük, akkor már elfogadja Isten azt, hogy nekünk nincsenek bűneink, mert meg van bocsátva, meg van a bűn büntetve, innentől kezdve mi már nem vagyunk olyanok, akik büntetésre számíthatunk. Persze a hit micsoda, ez is egy jó kérdés, hogy micsoda a hit, hogy erre csak jelentkezek, hogy ez így van, vagy pedig, hogyha ezt megértettem, elfogadtam, akkor innentől kezdve úgy látom, hogy Istennek hálás életet kell élnem azért, amit ő velem tett, ahogyan ő megmentett. És igen, ennyiben vagyunk túl ezen a helyzeten, azon, ami itt elhangzik, bár még visszatérünk erre, hogy ott Jézus a farizeusokkal beszél, és a kortársaival, mi pedig tudjuk, hogy milyennek a történetnek a vége, tudjuk, hogy elvégezte a világ megváltását, és tudjuk, hogy mi kegyelmet kaptunk Jézus Krisztus által, és ez a kegyelem, ez a miénk, ez a kegyelem az, ami nekünk az örök életet jelenti, és hogyha ezt megértettük, akkor a Szentlélek által egy olyan erőforrás, ami arra buzdít bennünket, hogy az Urat szolgáljuk ebben az életben. Szóval nem lehet számadás nélkül beszélni a hitről, nem lehet számadás nélkül beszélni még az evangéliumról sem, mert az evangélium, az örömhír akkor nyeri el az igazi értelmét, ha tudjuk, hogy mihez képest kaptuk ezt, és milyen módon, és azt is, hogy mi az, amit érdemeltünk volna. A történet. Egy beszélgetésnek a története. Egy farizeus meghívja, hogy ebédeljen nála, és ott beszélgetnek. Bizonyára nem csak egy farizeus, hanem többen is ott vannak. Jézus akkoriban már egy olyan valaki, aki ismert, akit szívesen vendégül látnak, akivel érdemes beszélgetni, és olyan dolgokat mond, ami felkelti az embereknek az érdeklődését, legalábbis az akkori embereknek az érdeklődését, illetve hát van vitája a farizeusokkal is. Mi ennek a vitának a lényege? Az egyik problémája a farizeusokkal az, hogy őt nem fogadják el. Ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma, hogy nem fogadják el őt, mint messiást, hanem van egy saját rendszerük, egy saját elképzelésük Istenről, és az a saját elképzelés, ami egyébként nem csak egy légből kapott elképzelés, hanem a Tórának, a törvénynek, Mózes törvényeinek, illetve a Szentírásnak egy bizonyos értelmezése is, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, de ebbe az értelmezési keretbe Jézus nem fér bele. Ők úgy gondolják, hogy tudják, hogy mit akar Isten, úgy gondolják, hogy jól érték Istennek az üzenetét, és Jézus valahogy ebbe az egészbe nem fér bele. Mert Jézus arról beszél, hogy meg kell térni, arról beszél, hogy szükség van arra, hogy az ember megbánja a bűneit, hogy új életet kezdjen, vagy ahogyan éppen a János evangéliumában mondja Nikodémusnak, hogy az ember újjá szülessen, egy új ember legyen, aki az Istennel akar járni, hogy erre szükség van, de ők úgy gondolják, hogy erre nekik nincs szükségük. Tudják ők jól, hogy mi az, amit ők akarnak, tudják ők jól, hogy mit gondol az Isten, és ők ezt már jól be is járatták ezt a dolgot, és nincs szükségük a bűnbocsánatra, nincs szükségük Jézusra, így gondolják. Persze nyilván nehéz ügy ez, mert van az embernek egy elképzelése a világról. Van egy rutinja, van egy olyan szokása, ahogyan él, ahogyan gondolkodik, amit helyesnek tart, és ezt kialakítja sokféle módon, amit tanult a szüleitől, amit látott másoktól, innen-onnan felszedett, sok minden hatással van ránk, és akkor utána egyszer csak azt mondja Jézus, hogy ezt mind felejtsd el. Most valami egészen új kell, hogy legyen. És nekik nem tetszik ez. Hát így vagyunk mi ezzel egyébként, ebből az ember is így van, amikor megtérésre hív bennünket az Úr Jézus. Azt mondjuk, hogy hát mi tudjuk, hogy hogy van ez. Értünk mi ehhez, jól látjuk mi ezt, tudjuk, hogy milyen az Isten, mi már azt jól elképzeltük magunknak, de azt, hogy te azt akarjad, hogy mindent felborogassál, és minden másképp legyen, hát az nem olyan jó. Azt nem akarjuk. Bizony így állunk sokszor ellene ennek a dolognak. Hát ez volt az egyik probléma, hogy nem fogadták el Jézust. A másik pedig az, hogy miközben Jézus arról beszélt, hogy mi az Istennek az akarata, ők mindig arról beszéltek, hogy mi az ő saját értelmezésük a törvényről. Volt a törvény, és a törvénynek az értelmezése. A törvény azért került előtérbe maga a Szentírás a zsidóság életében, mert volt egy fogság, és ez a babiloni fogság volt. A babiloni fogság ugye azzal indul, hogy elviszik őket, áttelepítik, lerombolják a templomot, és hirtelen ott vannak a nagy babiloni birodalomban, a templom lerombolva tőlük távol, akkor most hogyan tovább? És jön a felismerés, hogy de hát itt vannak a szent iratok. Előveszik, értelmezik, tanulják, tanítják, rendezik is részben, illetve hát sok minden akkor nyeri el a mostani formáját, keresik az Istennek az akaratát, felismerik a szombatnak a jelentőségét, hogy mi abban különbözünk, hogy nekünk van szombatunk, ugye van pihenőnapunk, amit mi vasárnap ünneplünk, itt erről van szó. Mi ebben vagyunk mások, mint az egész világ, és elindul az értelmezése a szövegeknek, a szent szövegeknek, az Ószövetségnek ebből a szempontból, és amikor visszatérnek, akkor ez párhuzamosan megmarad, visszatér a kultusz, ugye itt a kultusz a jeruzsálemi templom, az áldozatok bemutatásának a rendje, az ünnepek megünneplésének a rendje a templomban, ez visszatér, de közben megmarad ez a másik is, és mivel a zsidóság már akkor elkezd a kezdetben a Nagy Sándor utódainak a birodalmában, vagy birodalmaiban, mert ugye Egyiptomban is elterjednek, szétvándorolni, egyre fontosabb lesz ez az egész, hiszen a templomtól fizikailag is távol kerülnek. Tudjuk, hogy amikor van a pünkösdi történet, ugye ez egy picit később, van a pünkösdi történet, akkor sok helyről jönnek emberek a templomhoz. Tudjuk, hogy a zsidók is érkeznek a birodalomnak a különböző területeiről, pontosan le van írva, hogy honnan, ők nincsenek ott, nem tudnak részt venni ebben. Egyre fontosabb lesz az, hogy hogyan tartják meg a törvényt, hogyan tartják meg azt, ami a Mózes könyveibe le van írva. És aztán lépnek tovább, ezt megmagyarázzák, még tovább, és végül egyébként, amikor a Jézus követők és a nem Jézus követő zsidók ketté válnak lassanként, akkor ők ezt az utat folytatják tovább, és végül is a zsidóság a mai napig ezt a utat folytatja, a magyarázatok magyarázatának a magyarázatáit. Ez ezt mondta, tehát ez lesz az irány, amit tartanak. De Jézus nem ezt az irányt tartja, Jézus a dolgok lényegére akar utalni. Azt mondja, hogy van a kívül, meg van a belül. És itt félreértés, hogyha úgy értjük, hogy ami a kívül, ugye itt a tálról, egyebekről, hogy a külsőségek fontosak számukra. Mert az egész probléma onnan indul el, hogy van egy szabály, hogy kezet kell mosni az étkezés előtt. Persze most mindenki nyomja a gombot, hogy igen, kezet kell mosni, mindannyian figyelünk arra, hogy a gyerekek is mindig rendesen kezet mossanak, ugye különösen, hogyha ilyen járványos időszakok vannak, akkor ez még inkább felértékelődött, de ezt nem ezért kellett kezet mosni, ne értsük félre, nem ezért kellett megmosakodni, ez egy rituális mosakodás volt, egy olyan szokás, amit meg kellett volna tartani minden zsidónak. Tehát itt egy rituális tisztaságról van szó, és nem egy higiéniai kérdésről, tehát nem szabad ezt összezavarni. Jézustól egy vallási szokásnak a gyakorlását kérik számon. Miért nem mos kezet? Micsoda dolog ez? És erre mondja Jézus, hogy ti nagyon figyeltek a külsőségekre, de mi van belül? Ti nagyon figyeltek arra, hogy a törvényt megtartsátok úgy, ahogy le van írva. De közben nem biztos, hogy mindig a lényegre figyeltek, hanem sokkal inkább arra, hogy a külsőségek meglegyenek. Ti szívesen itt mondja, hogy tizedet adtok. Tehát nem azt mondja, hogy ez rossz, amit csinálnak, a tized. Nem azt mondja, hogy az, amit tesznek, az úgy rossz. Csak értelmetlen, hogyha nem nincsen belső tartalommal megtöltve. Egy szokás, ami magától működik, egy külsőség, ami nem a lényegre figyel. Ebből a szempontból mi meg néha egy kicsit a másik oldalra billenünk át, hogy úgy gondoljuk, hogy lehet külsőségek nélkül is a lényegre figyelni. Hogyha nem veszük komolyan azokat a dolgokat, amelyek látszólag külsőségek, akkor így járhatunk, hogy nincsenek olyan szokásaink reformátusokként, amiket mi tartanánk meg. Nemrég hallottam valakitől, hogy hát a katolikusoknak azért jobb, mert ott kötelező templomba menni. És a reformátusoknak meg nem kell. És kimutatták, hogy a katolikusok sokkal inkább járnak templomba, mint a reformátusok. A reformátusok azok ilyen úgy gondolják, hogy hát, hogyha valami indítatást érzek valamikor, meg még rá is érek, akkor hát lehet, hogy ha nincs jobb dolgom. A katolikusok meg azt mondják, hogy vasárnap, ott a helyem. És ha nincsenek ott, nem tudom, hogy kell csinálni, akkor biztos meg kell gyónni legközelebb, hogy nem voltak, de valahogy rendezni kell ezt az ügyet. És ugye itt a probléma, hogy nekünk nincsenek meg ezek a formák. Hogy is élünk? Mi a rutin? Mi a szokás? Hogy van ez? És engem egyszer nagyon megdöbbentett az egyik volt tanárom, akivel a vasárnapi etika órán beszélgettünk a vasárnapi istentiszteletekről. Ez Debrecenben történt, és már azok, akikről szó van, prédikátorok, azok már nem a mostaniak, nem, hogy valaki. De semmi köze a valósághoz, maradjunk ennyibe, jó? Szóval ő mondta azt, hogy beszélgettünk a vasárnapról, és valaki panaszkodott, hogy ó, hát elment a templomba, a teológusok, azok mindig nagyszájúak voltunk, most is azok, könnyen kritizálnak, addig, amíg nem nekik kell csinálni a dolgokat, jó, oké. És hát gondolom ez így van minden szakmánál, nem, hogy ó, hát amíg az ember nem merül el, addig könnyen kritizálja a többieket, és akkor elkezdték mondani valamelyik egy ilyen szemináriumi beszélgetésen, hogy jaj, hát ez a prédikáció, ez milyen szörnyű volt, meg milyen unalmas, és így tovább, és akkor hát így látszott, hogy a tanárunknak a feje az úgy elborul ebben, és akkor azt mondta, hogy miért, ti mit gondoltok? Én azért járok a nagy templomba minden vasárnap, mert olyan jó prédikációkat hallgatok? Mindenki ledöbben, tessék, miért szerintetek ezt mindegyik tetszik nekem? Én nem, azért járok, mert itt szoktam meg, mert vasárnap ott a helyem, és kész. És akkor itt néztünk, és először nem értettük, vannak jó szokások is, és ezek a jó szokások azok, amik formát adnak nekünk, amik adnak nekünk formát. Vannak nekünk olyan jó szokásaink, amiket megtartunk? Vagy mindig azt mondjuk, hogy hát ezek a külsőségek, ezek olyan lényegtelenek, ezeket úgy majd jól felülírjuk. Egyszerre jelen van az, hogy az ünnepeink elkezdenek eltűnni a kultúrában. De ez azért is van, mert a kultúránk kezd eltűnni. Tehát, hogyha nem ünneplünk valamit, ugye az ünnepek az a kultúrának a megjelenése, egy nép kultúrának a megjelenése, hogy mit ünnepel. Ugye a karácsonyt, húsvétot, pünkösdöt ünnepel, meg új kenyeret, meg új bort ünnepel, az egy kultúra. Hogyha ezt nem ünnepeljük, akkor a kultúra kopik ki, jön majd valami másik kultúra. Ha nem ünnepeljük a vasárnapot, az egy kultúra. Az is, ha ünnepeljük, meg az is, ha nem ünnepeljük. Nyilván megváltozik a kultúra, hogyha ünneptelenné válik, legalábbis ezek az ünnepek eltűnnek, Majd biztos jönnek valami mások, mert az embereknek szüksége van valami ilyenre, de hát nekünk is megvannak a saját ünnepeink, a külső, meg a belső. Igazából Jézus nem azt mondja, hogy baj, ha van külsőség, azt mondja, hogyha ez tartalom nélküli. A tartalom nélküli külsőség, hogyha mondjuk elmegyek a templomba, és közben azt gondolom magamról, hogy csak azért, mert ott vagyok, azért jobb vagyok, mint azok, akik nem jöttek el. Nem vagyok jobb. Nem erről szól. Hanem mert elmegyek a templomba, azt jelenti, hogy az Isten ilyen kegyelmes volt, hogy engem oda vezetett, hozzám micsoda kegyelem az, hogy érthetem az ő szavát, és hozzá jöhetek. Nem azért vagyunk itt, mert jobbak vagyunk, és ettől nem leszünk jobbak, hanem kivételezett helyzetben vagyunk. Olyanok, akik, hát mi vagyunk azok, akiket Isten meghívott erre. Mi vagyunk azok, akiket Isten kiválasztott, hogy az ő társai legyünk. Hogy minket vigasztaljon, hogy szeretetével körülvegyen, hogy megtartson. Mi kiválasztottak vagyunk. Mi vagyunk a kiválasztottak. És ez nem azért van, mert jók vagyunk, hanem Isten így döntött felőlünk. Ez az ő döntése. Semmiféle dolgot nem tudunk felhozni arra, hogy miért minket választott. Ez a kegyelmi kiválasztás. Azért kegyelmi, mert nem érdem szerint való, hanem Isten akarata szerint való. Hálásak vagyunk ezért? Hogy mi magunk ismerhetjük őt? Hogy úgy rendezte valami módon, régen, most, bármikor, hogy a közelébe kerülhettünk? És miután ott vagyunk, nyilvánvaló, hogy feladatot is ad nekünk, és ez a feladat az, hogy a hitünk megélésével, a bizonyságtételünkkel, a körülöttünk levők felé ezt adjuk tovább. Egyébként, visszatérve az előző gondolatra még egy kicsit, valahol ez is az oka annak, hogy ezt a külsőségek változtak, ez az oka annak, hogy részben, hogy idáig jutottunk, ahol vagyunk. Mert hogy igazából akkor, amikor a hit gyakorlásának a rutinja kikopott, akkor kikopott a hit is. Ez egy kemény dolog, de így van. Tehát ahogyan ugye más dolgok kerültek előtérbe, valamikor beszéltünk erről, nem akarom most végigmondani, hogy ugye az egyházunkban történt egy, úgy mondják, hagyomány szakadás, ami azt jelenti, hogy voltak elődeink, akik megélték a hitüket, és egy néhány nemzedéken keresztül ez megszűnt. Mert már nem ülnek be az unokák a nagyszülők helyére, már nem ülnek be a gyermekek a templom padjába a szüleiknek, szüleik mellé, itt a felnőtt gyermekekről beszélek természetesen, meg hát a kicsikről sem, de miért nem? Azért, mert már a szüleik sem ülnek ott. Azért, mert nem látták. Azért, mert talán már a nagyszülők se gondolták komolyan, most már ott tartunk. És hogy ha ez eltűnik, akkor igazából nem fog megmaradni a belső, ez a kettő együtt van. Persze, akkor, amikor Jézussal vannak, akkor Jézusra kell figyelni. A külsőségeket Jézus tölti meg. Ő az, akinek az üzenete, a szeretete megtölti ezeket. Bizony, vigyázni kell, hogy a külsőségek azok ne valami különálló, önálló dolgok legyenek, hanem Jézussal legyenek megtöltve az ő üzenetével. Kicsit ilyen egyébként, és bocsánat, ha valakit megsértek, mindegy, hát megsértődtek itt a írástudók is. Ez ilyen, mint amikor karácsonyt ünneplünk Jézust nélkül. Tehát egy külsőséget megtartunk, de miről szól? Hát nem tudom. Karácsonyt ünneplünk anélkül, hogy az úrházába mennénk és őt dicsőítenénk. Azt gondolom, hogy ez része a mi református hitünknek. Hogy valaki úgy gondolja, hogy nem része, az mondja meg bátran, de szerintem ez a része. Nem az van benne a Bibliában. Egyszerűen ez a része, hogy mi ilyenek vagyunk, hogy mi így hiszünk Istenben, hogy mindenütt hiszünk. És szerintem ez egy fontos dolog, hogy ezt komolyan vegyük az életünkben. Nem azért, mert ez egy külső kényszer, katolikusokra visszatérve, nekünk nem azért kell templomba járni, mert reformátusoknak kötelező. Nem kötelező, kedves testvérek, nem kötelező. Hanem aki hívő, aki hisz Jézus Krisztusban, az ott van és kész. Nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert örül annak, hogy ott lehet az Úr házában. Ez a különbség ebben a tekintetben. Szóval erről szól ez a külső és belső rész, legalábbis most ebben a helyzetben. Azt mondja, hogy bizony, sokszor azokat is üldözték, akik az üzenetet hozták a prófétákat. Volt egy rendje Izraelnek, és ez a hivatalos rendje, amit Isten adott nekik arra, hogy a hitüket megéljék, hogy mint az Istennek a népe megmutassák az Isten dicsőségét a világban, Izraelt erre hívja el az Úr, és valahogy sokszor el-elcsúsztak. Tartották a rutint, talán még elmentek a templomba, bemutatták az áldozatot, megtartották az ünnepeket. Mégis, akkor, amikor ez a dolog már csak a külsőségeiben létezett, és a hétköznapi életben már nem volt meg a következménye, nem volt meg a következménye, ahogyan a másik emberhez fordultak, ahogy igazságosan ítéltek, ahogy az elesetteket meglátták, és ahogyan segíteni próbáltak a többieken, már ez nem volt meg, nem ment tovább, hanem csak önmagában állt, akkor bizony az az időszak jött el, hogy Isten küldött embereket. Itt a legnagyobb történet számomra például Illés próféta. Amikor, hát elvileg nem arról szól Izraelnek a története Illés korában, hogy azok teljesen elfordultak az Istentől, és mindenki a Baálnak a kultuszát vette át, lecserélte, hanem külsőségeiben ez úgy nézett ki, hogy elvileg mindenki az Urat szolgálta, csak még, ugye, biztos, ami biztos, még a Baált is. És ez nagyon nagy baj volt. Nagyon komoly probléma, és Illés, aki eljött és elmondta, hogy ez baj, akkor őt üldözték, meg akarták ölni, el kellett menekülni, ugye ezért megy a kerítpatakhoz, hogy ott, amikor nincsen már sehol víz, szárazság van, aszály van, akkor ott tudott inni, hollók táplálják. Nem azért, mert ez volt kedve, hanem azért, mert el kellett menekülnie az üldözők elől. És valóban ott van mindig Istennek a küldése, és ezek az emberek nem tetszettek. Nem tetszettek, mert nem azt mondták, amit hallani akartak. Nem tetszettek, mert rámutattak arra, amit rosszul csináltak az emberek. És ezek ellen fordultak. Nem egy új dolog az, hogy nem szívesen hallják az Istennek az üzenetét azok, akik nem e szerint élnek. Erre mondja Jézus, hogy bizony mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Elsősorban ez a számadás nem arra vonatkozik, amit tettek. Nyilván ez egy alap, erről beszéltünk. A számadás arra vonatkozik, hogy Jézussal hogyan bántak, hogy Jézusra hogyan néztek, elfogadták-e, hogy ő a Messiás. A számadás erre vonatkozik, hogy vajon elfogadták-e. És ez a számadás ugye még inkább erőteljesen hangzik, hogyha tudjuk a következményeket, hogy végül Jézust elfogják, hogy hamis vádak alapján elítéltetik Pilátussal, a Római Birodalom helytartójával, és végül kivégzik. Azt mondja, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Az a nemzedék volt az, hogy mit tettetek Jézussal, hogyan viszonyultatok a Messiáshoz, hogyan viszonyultatok a megváltóhoz. És azt gondolom, hogy a számadás ránk is így vonatkozik. Számot kell adnunk, hogy az evangéliummal mit kezdtünk. Elfogadtuk, követtük, engedelmeskedtünk neki, Isten akaratának megismerésére törekedtünk, hogy az övéi voltunk, vagy nem. Ez a legfontosabb kérdés. Azt minden nemzedéknek számot kell adnia erről, hogy az Úr Jézushoz hogyan viszonyult, hogy komolyan vette-e, hogy akart-e követni az életében. Persze nem arról van szó, és senki ne értse ezt felmentésnek, mégis elmondom, hogyha valamit elrontottunk, akkor végünk van. Nem erről van szó. Mert hát nem vagyunk tökéletesek, lehet, hogy csak magamból indulok ki, lehet, hogy vannak tökéletesek is közöttünk, de én nem vagyok tökéletes, hibázok, és olyan módon is élek, ahogyan nem biztos, hogy az Istennek tetsző, sőt, biztos, hogy nem tetsző Istennek, biztos, hogy teszek olyat is, de igazából akkor is az Úré vagyok, akkor is hozzátartozom, akkor is megmentett engem az ő vérével, az örök életre, és arra kell törekedni, hogy megújuljak az ő követésében. Így értem ezt, hogy számot kell adni. Számot kell adni, hogy törekszünk-e, számot kell adni, hogy akarjuk-e érteni, számot kell adni, hogy kérjük-e a Szent Lelket ehhez, és számot kell adni, hogy vajon mennyire veszük komolyan az ő követését. Hogy olyanok leszünk, mint a farizeusok, ugye ez egy veszély mindig, hogy a külsőségekben elveszünk, vagy pedig a külsőségek mellett és azzal együtt igazából valóban az Úr Jézus követésére törekszünk, és arra, hogy neki tetsző életet éljünk ebben a világban, és őt szolgáljuk. Hiszem, hogy ha itt teszünk, akkor az ő kegyelméből nem egyedül vagyunk, hanem az ő szeretete hordoz bennünket. Hiszem, hogy akkor megtart minket abban a helyzetben, amiben vagyunk, és hiszem, hogy nem véletlen ez a kiválasztás, hanem hogy kegyelem, hogy minden időben az övéé lehetünk, vele járhatunk, hozzájöhetünk, és tőle erőt nyerhetünk. Így legyen most, és mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszul a 210. dicséretnek énekeljük a 6. és a 7. verseit. A 210. dicséretnek a 6. 7. verseit énekeljük. Így kezdődik a 6. verse. Ó Isten báránya kedvez, mert most vagyon az óra. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy miattunk jöttél el ebbe a világba. Köszönjük, hogy értünk is emberré lettél, hogy jobban ismerjünk téged, hogy úgy tudjunk rád tekinteni, Úr Jézus, mint aki ismered helyzetünket, gondolatainkat, emberi voltunknak nehézségeit és küzdelmeit. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt is, hogy a te igédben biztattál bennünket arra, hogy kövessünk téged, és hogy ragaszkodjunk ahhoz a hithez, amit a te kegyelmedből kaptunk. Köszönjük, hogy elhívtál a te ismeretedre, elhívtál a követésedre, elhívtál bennünket arra, hogy barátaidnak szólíts bennünket. Urunk, köszönjük, hogy könyörgéseinkkel is hozzád jöhetünk. Olyan sok minden van, amit nem értünk, nem tudunk. Olyan sok minden van, amivel nem tudunk megbirkózni. Helyzetek, amelyekben mást szeretnénk, emberi kapcsolataink, amelyek sokszor zűrzavarosak, amelyekben jó lenne több békességet, több megértést megélni. Urunk, látod, milyen gyarlók vagyunk gyakran, taníts bennünket, bátoríts, szereteteddel hordozz ezekben is. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a betegeinket, kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk mindazokért, akik most vannak nehéz helyzetben és próbák között a gyülekezetben is. Urunk, különösen is kérünk, hogy a gyásznak az idején te légy a vigasztalunk, hiszen ilyenkor nagyon megpróbál bennünket mindaz, amit át kell élnünk. Ha elveszítjük azt, aki családtag, aki hozzánk tartozik, köszönjük, hogy téged nem veszíthetünk el, és hogy a te kezedben ott van a biztatás. Urunk, tudod, hogy többeknek is ilyen szomorúság, ilyen veszteség van most az életükben. Kérünk, hogy a te szereteteddel tartsd meg őket. Hadd imádkozzunk különösen is azért a testvérünkért, azokért a testvéreinkért, akik az elmúlt héten élték át ezt a veszteséget. Kérünk, hogy vigasztald az édesapát, a testvért, a feleséget, a gyermekeket, szeretteiket, egész környezetüket. Mi, amit nem tehetünk meg, azt te megtehetsz. Urunk, nem mindig értjük, miért döntesz így. Sokszor megdöbbent bennünket mindaz, ami történik. De hisszük, hogy te kegyelmes Isten vagy, és amikor elmegyünk, akkor hozzád is érkezhetünk. Hisszük, hogy mindannyian a te kezedben vagyunk, és valóban akár élünk, akár halunk, a te gyermekeid vagyunk, és hozzád tartozunk. Gyarló gyermekek, elesők, de mégis a tieid. Olyanok, akiket te megmentettél, és meg fogsz tartani. Hisszük, hogy így maradunk a tieid. Hadd könyörögjünk, Urunk, minden emberért, gyülekezetünk minden tagjáért, imádkozunk református egyházunkért, keresztjén egyházainkért, városunk, országunk, népünk vezetőiért, egyházunk és nemzetünk vezetőiért. Légy kegyelmes hozzájuk, és segíts, hogy bölcs módon tudják vezetni azokat, akiket te bíztál rájuk. Urunk, kegyelmedből kérjük, hogy kísérj el bennünket minden napon, és őrizd meg a te szeretetedben. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk az imádságot. Ezen a vasárnapon imádkozunk az üldözött keresztjénekért. Kérem Csonka Attila presbiter testvérünket, hogy ő imádkozzon előre, mi pedig kövessük helyünkön maradva ezt az imádságot.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, áldunk téged, és tudjuk, hogy te mindenkit számon tartasz, aki a te nevedért szenved. Imádkozunk most azokért, akik börtönben vannak hitük miatt, kérve téged, hadd tapasztalhassák meg, amit Pál apostol áttélt, a láncok nem elkeserítették őt, hanem segítették a bizonyságtételt az örömhírről. Bátorítsák fele barátaikat, hogy nyíltan és félelem nélkül tegyenek ők is tanúbizonyságot rólad. Vigasztalás Istene, add a te kegyelmet azoknak, akiket kínoznak, akár testileg, akár szellemileg a hitük miatt, hogy elviseljék a szenvedést, és Krisztus követésének részeként tekintsenek rá. Kegyelmes Isten, kérünk, hogy azok, akik az utolsó árat is megfizetik érted, akik mártírhalált halnak az érted megfaladt szeretetük miatt, hadd ismerhessék meg igazán Krisztus feltámadásának erejét, a bátorítását annak, hogy a szenvedést megoszthatják vele. Urunk Istenünk, az özvegyen vagy árván maradtaknak add a te jelenléted vigasztalását, ha a halál árnyékának völgyében járnak is. A te szent lelked erősítse meg őket, hogy tudják a zsoltárossal vallani, hogy az Úr nem hagyja őket a halálban. Mennyei Atyánk, segíts nekünk figyelmesnek lennünk testvéreink iránt, akiknek szerte a világon szükségük van arra, hogy melléjük álljunk, amíg a te nevedért szenvednek. Taníts bennünket arra, mit jelent legyőzetni a bárány vére és a bizonyságtétel igéje által. Imádkozunk azért, hogy ne szeressük annyira az életünket, hogy megkíméljük a haláltól. Uram, hallgass meg imánkat. Ámen.
Ámen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, egyház fenntartói hozzájárulásokat. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten a szokásos alkalmakat megtartjuk a gyülekezetben. Szeretettel hirdetem, még lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretné pótolni a templomi áldást a házasságára, a honlapon keresztül reformatustemplom.hu meg lehet találni ezt a felhívást, és kérem, hogyha lehet, akkor a napokban jelentkezzenek azok, akik szívesen vennék, örülnének, hogyha áldott házasságban, ugye ez a templomi esküvő, élnének tovább. Szeretettel hívom erre mindazokat, akik meghallják ezt a hívó szót. A részletek honlapon, illetve megbeszéljük. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap Isten tiszteletet tartunk, és gyermekisten tiszteletet. És ezzel egyben a Magyar Kultúra Napja is, amikor a helyi hagyományaink szerint a himnuszt rendhagyó módon a 130. Zsoltár dallamára énekeljük végig. Ez egy nagyon különleges történet, akik énekelték már velünk, azok tudják, hogy milyen élmény. Eddig még senki nem mondta, hogy ne csináljuk, tehát szerintem érdemes eljönni és ezen részt venni. Hogyha már a Magyar Kultúra Napja, egy felajánlásból egy kiállításra is sor kerül, egy vándorkiállítás, a Lúnyai Menyhért vándorkiállítás látogat el hozzánk a nagy terembe, Milisics Máté bemutatásával, ő fogja bemutatni. A Lúnyai Menyhért a magyar történelemnek egy fontos személyisége, rövid ideig volt miniszterelnök, a kiegyezés után járunk, csak ugye hát ha felfedezzük, hogy a történelmünk nem csak 1945-ben kezdődött, szóval a kiegyezés után járunk, volt magyar pénzügyminiszter, közös pénzügyminiszter, ugye akkor ilyen is volt, és mindezeken túl pedig a Dunamelléki Református Egyház kerületnek a főgondnoka is volt. Nemrég avattak emiatt emléktáblát ott a Kálvin tér környékén, bemutatták ott már ezt a kiállítást, rollapokból álló kiállítás egyébként. Szeretettel várjuk a testvéreket a istentisztelet után a gyülekezeti terembe, hogy végignézzük, kicsit beszélgessünk róla. A istentiszteletünk végén a záróénekünket énekeljük, ez a 255. dicséret, 255. dicséret, 8 rövidke verse van. Általában ezt kezdőéneknek szoktuk énekelni, mert a második vers így kezdődik, hogy igen reggel irgalmadat hirdetni. Hát olyan reggel már nincsen, de azért még akkor is nagyon szép az ének, tehát nem tévesztettem el. Viszont egyébként meg egy csomó olyan gondolat, üzenet van benne, amit imádságban tudunk énekelni. Tehát a 255. dicséretet énekeljük, amely Sztáray Mihálynak az éneke. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.